Az, hogy a lényeg az, hogy itt van önünk dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Folytatjuk ezt az online pénzügyi adótanácsadói irodát, kinyitottuk az ajtókat, szélesre tártuk. Elég nagy a listánk, Csaba, de jött egy hallgatói kérdés, előre vehetjük-e?
Természetesen.
Azt írja nekünk, vagy kérdezi, hogy angliai cég, Magyarországon tartózkodó, magyar illetőségű igazgatója melyik államban adózik?
Attól függ ugye, hogy milyen juttatást kap a cégtől, ugyanis abban az esetben, hogyha egy angol cégnek magyar ügyvezetője van, akkor abban az esetben ugye ezt elláthatja munkaviszonyban is, és abban az esetben, hogyha a munkát Magyarországon végzi folyamatosan, akkor abban az esetben a magyar szabályok lesznek a munkabérre érvényesek. Viszont abban az esetben, hogyha ő ezt megbízási jogviszonyban látja el, és úgymond egyfajta stratégiai irányítást lát el, tehát nem a napi munkavégzésben vesz részt, akkor abban az esetben Angliának van adóztatási joga, és ezeket a jövedelmeket általában Magyarország mentesíteni szokta az adóztatás alól. Tehát nem mindegy, hogy milyen jogcímen hogyan kapja Angliából azt az igazgatói díjazást. Azzal a zárójeles megjegyzésemmel, hogyha egy angol cégnek magyar ügyvezetője van és Magyarországról irányítja a céget, akkor hiába van Angliában beegyezve az a társaság, akkor abban az esetben magyar adózónak minősíthetik Magyarországon, hiszen a nemzetközi adózásban és az adóegyezményben is alapelv, hogy a társaságot minősül adózónak, ahol a tényleges irányítás történik.
Aha, világos. Na jó, köszönjük szépen, akkor rákanyarodunk a listánkra, és vissza...
Hát előbb szerintem nyissuk.
Ja, adjuk meg a módját.
Adjuk meg a módját.
Nagyon jó, egy negyed órával kezdés után nézzük. Amúgy
az N lett volna a helyes megfejtés, értem. Majd legközelebb emlékezzünk rá.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Na, ami már javában zajlik, ez csak a rendkedvény.
Jó reggelt!
Üdvözlünk! Így is van, dr. Magyar
olyan
Csaba.
Olyan volt a kezdés, mint egy amerikai blockbusternél, nem? Hogy lement egy jelenet.
Igen. Így tervezt. Abszolút, ennyire modern, ez most az új irányzat, tehát felvettük.
Így volt benne egészen pontosan a adásmenetben, csak úgy csináltunk.
Legközelebb is így csináltunk.
Jó, oké.
Na, akkor folytatjuk a kis listánkkal, ugye, mert hogy egy ilyen adás már volt legutóbb, csak olyan hosszúra nyúlt a listánk, hogy egyszerűen nem tudtuk feldolgozni. Most is megvan ez a veszélye, nem rövid, de hozzáfogunk. Visszakanyarodunk a kriptó világba, pontosabban a blockchain világába, mert hogy a múltkori adásban beszélgettünk a kriptovaluták adózásáról, most viszont egy másik blockchain termék, az NFT kerül terítékre, vagyis hát azt nézzük meg, hogy azok értékesítése, az hogyan adózik, vagy az azon elért nyereség hogyan adózik?
Ja, mielőtt ugrunk egy virtuális indián fejeste kriptotengerbe, érdemes egy gondolatsort áldozni magának az NFT-nek, mert szerintem ebben van a megfejtés kulcsa, és az NFT egyfajta elektronikus eredetiség igazolással rendelkező digitális tartalom vagy alkotás, és ugye ez a digitális tartalom lehet egy művészi értékkel bíró grafikai ábrázolás, GIF, mém, de akár egy e-mail is. Már ugye sokan támadják az NFT-t a művészi érték hiánya miatt, de most abban nem menjünk bele, hogy hol kezdődik a művészeti értéke. Ezeknek materiális virágban is láttunk már számos példát arra, hogy körbe csodáltak egy feketére festett vásznak, úgyhogy ebből a szempontból szerintem mind a két világnak van mit a szemére vetni. De visszatérve, ugye a digitális alkotásnak az eredetiségét a blockchain technológia biztosítja.
Igen.
A digitális tartalomnak ugye van egy eredetiség tanúsítványa, az maga a token, és az értékesítés is a tokenen keresztül történik. De ugye miért lényeges az adózási szempontból? ugyanis az SZIA törvény, múltkor beszélgettünk róla, hogy bevezette a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmet, mint különadózó jövedelmet 15% személyi jövedelemadóval, viszont szocót nem kell fizetni érte. Viszont ugye itt fontos kérdés, hogy mit tekintünk kriptoeszköznek, amivel végrehajtják az ügyletet, és a jogszabály definíció úgy rendelkezik, hogy kriptoeszköznek minősül az érték digitális megjelenítője, amely megosztott főkönyvi technológiával elektronikusan tárolható, átruházható. És az én megítélésem szerint az NFT belefér bőven ebbe a meghatározásba, hiszen érték digitális megjelenítője, másrésztről pedig ugye megosztott főkönyvi technológia alkalmazásával lehet értékesíteni, átruházni, tárolni. Tehát ennek következtében én úgy látom, hogy az NFT értékesítésén elért nyereség is beletartozhat a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletek közé, és ezért ez a kedvezőbb adózás alkalmazandó rá. De azért érdemes hangsúlyozni, hogy itt egy friss szabályról beszélünk, és azért még vannak bizonytalanságok ezen a területen. Én bármiben lemerem fogadni, hogy a következő jogszabályi csomagban, már mint adóváltozásokban biztos, hogy hozzá fognak nyúlni, mert azért vannak még félreérthető részek bőven a jogszabályba, de én belelátom azt, hogy az NFT értékesítés is ebbe a kategóriába tartozik.
Oké, Ferenc írja, hogy 3 éve költözött vissza Magyarországra Új-Zélandról, ahol létrehozott a helyi jog szerint egy bizalmi vagyonkezelést, egy trustot. A bizalmi vagyonkezelő bizonyos időközönként juttatást fizet nekem, mint kedvezményezetnek. Hogyan kell ezek után Magyarországon adóznom? Akkor ez a létrehozott egy bizalmi vagyonkezelést, az azt jelenti, hogy vagyon elemeit bizalmi vagyonkezelőre bízta, ugye? Ezek szerint, és onnan kap juttatást. Aha.
Igen. Egyébként csak érdekesség kedvéért mondom, hogy Új-Zélanddal gyakran szoktak példálozni, amikor bizalmi vagyonkezelésről van szó, abból a szempontból, hogy több bizalmi vagyonkezelés van beegyezve, mint ahány ember él az országban. Oh. Ez nem csak a külföldiek miatt van, hanem azért, mert egészen hétköznapi ügyletekre használják a bizalmi vagyonkezelést, tehát akár kisállattartásra is létrehozható kint bizalmi vagyonkezelés, hogy annyira része a jogi kultúrának ez az egész. Egyébként van még azért több ország, ami ennyire gyakran alkalmazza. Ugye Magyarországon is már van erre lehetőség. Röviden azért annyit a bizalmi vagyonkezelési szerződésről, hogy ez arról szól, hogy van egy úgynevezett vagyonrendelő, aki átadja a vagyonát egy bizalmi vagyonkezelőnek, és kedvezményezettet jelöl ki. Egyébként magát is kijelölheti kedvezményezetnek. Ugye más országban is ismeretes ez a módszer, nemzetközi szinten trustnak szokták nevezni, noha nem jelenti azt, hogy teljesen ugyanazok a szabályok egy másik országban, mint Magyarországon, de a koncepciójában általában hasonló dologról van szó. Viszont ami érdekes, hogy polgári jogi szempontból Magyarország hivatalosan nem ismeri el a külföldi bizalmi vagyonkezelést, ugyanis van egy nemzetközi egyezmény erről, amelynél ehhez a részhez nem csatlakozott Magyarország. Viszont ez nem jelenti azt, hogy adózási szempontból is figyelmen kívül hagynák ezt Magyarországon, ugyanis volt már hasonló esetem más külföldi bizalmi vagyonkezelés ügyében, ahol meg is kérdeztük az adóhatóságot, hogy hogyan járjunk el egy külföldi bizalmi vagyonkezelés esetén, és ezt az adóhatóság azt az álláspontot erősítette meg, hogy a külföldi bizalmi vagyonkezelés esetén is, hogyha magyar fél részére juttatnak a vagyonból, akkor ugyanazt a szabályt kell alkalmazni, mint hogyha egy magyar bizalmi vagyonkezelőtől származna a kifizetés. És ugye ilyenkor különbséget kell tenni azt szerint, hogy tőkét vagy hozamot fizet ki a bizalmi vagyonkezelő. Ha tőkét fizet ki, ez az induló vagyont jelenti a tőke, akkor abban az esetben ajándékozási illeték merülhet fel. Ilyenkor azt kell nézni, hogy a vagyonrendelő és a kedvezményezett milyen kapcsolatban vannak egymással, és ugye a magyar illetéktörvény szerint, hogyha ugyanaz a személy, vagy egyenesági rokon, vagy házastárs, vagy testvér, akkor nem kell illetéket fizetni, minden más esetben meg ugye ott van az ajándékozási illeték. És ugye még egy gondolat, a hozam esetében, ugye amit a kezelt vagyonban termelt a bizalmi vagyonkezelő, a hozamnál úgy kell eljárni, mintha osztalékot kapna a kedvezményezett, tehát ez egy vélelmezett osztalék ilyen esetben, uh-huh. és a hagyományos magyar szabályok alkalmazandóak, tehát 15% esziát kell fizetni utána, valamint van szocho, viszont az csak felső korláttal kell ilyenkor fizetni.
Világos. Mindjárt megyünk tovább, nem akarom sokáig húzni az időt, de ez a kisállat bizalmi vagyonkezelés felkeltette a fantáziámat. Tehát, hogyha rábízom a vagyonkezelőre a macskáimat, és feldobom a pacskát, akkor nekik gondoskodniuk kell a cicákról? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Ez a gyakorlatban általában úgy szokott kinézni, hogy például vagyont is adhatsz bizalmi vagyonkezelésbe, és annak a vagyonnak a kedvezményezettje a kisállat.
A macska.
Vagy van arra is lehetőség, ugye így van, hogy az állatot is bizalmi vagyonkezelésbe ad, de ezt jellemzően halálesetére szokták meghagyni. Tehát, hogy én átadom a kisállatomat abban az esetben, hogyha meghalok, egy bizalmi vagyonkezelő részére, és akkor ő jár el.
Aha. Na, majd van, bocsánat, jellemzően mit szokott csinálni a titusa az örökölt pénzzel?
Elherdálja.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Volt talán egy amerikai film még régen, ez a világ leggazdagabb macskája, hogyha utána néztek, és ott is egy ilyen hasonló témakör dolgoztak föl. Úgyhogy ezért a kis kedvenceknek a titkos élete az néha jól is tud alakulni.
Na jó, vissza az osztalékot.
Balázs macskái reménykedhetnek, én azt vettem.
Nekem kell reménykednem, mert hogyha megnézem a macskák élettartamát, nem lenne jó, hogyha utánam örökölnének. Nekem nem lenne jó.
Hány
macskát? De mindegyiknek a kifutási ideje még olyan 10 év.
Tehát ha a papírformát nézünk, akkor...
Igen, tehát nem szeret...
Akármilyen rozzant a Balázs,
igen,
de azért...
Igen, nem kéne.
Igen, jó.
Vissza az osztal...
Hát én is szívesen ellátom a bizalmi vagyonkezelő funkciót, csak majd adás után beszéljük meg, hogy mekkora kezelt vagyon.
Jó, oké.
Amit a macskákra lehetne hagyni.
Vissza az osztalékokhoz. Romániában, Zotya írja, Romániában van egy cégem, és Magyarországon lakom, euróban és lejben kapom az osztalékot a román cégemtől. Milyen árfolyamon kell számolnom a jövedelmet a magyar bevalláshoz?
Ugye itt a tulajdonos osztalékot kap Romániából. Hogyha megnézzük a román-magyar adóegyezményt, akkor osztalék esetében Romániának lehetősége lenne forrásadót levonni 15%-os mértékben, uh-huh. viszont egyébként Románia csak 5% forrásadót alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy Romániában 5% adót le kell vonni az osztalék kifizetésből, és ennek megfelelően Magyarországon még maradt 10% fizetendő adó, hiszen beszámíthatja a Romániában megfizetett 5%-ot, viszont azt ki kell egészítenie, ugye 15%-ra a magyar szabályok szerint, ugyanúgy 15% lesz az SZIA, bocsánat, a 10% lesz az SZIA, amit fizetni kell utána, valamint szociális hozzájárulási adó, de felső korláttal. Viszont ugye a fő kérdés arra irányult, hogy hogyan kell az adót bevallani, megfizetni. Ugye a magyar szabályok szerint a jövedelmet is, meg az adót is forintban kell megállapítani, tehát nem írhatom be az SZIA bevallásom, hogy ennyi lejt, vagy eurót, vagy bármilyen más devizát kaptam. És ilyenkor a külföldi jövedelmet a tulajdonos eldöntheti, hogy az MNB hivatalos a jövedelemszerzés napján érvényes deviza árfolyamnak a figyelembevételével állapítja meg, és úgy számítja át forintra. Hogyha egyébként nem szerepel az a deviza az MNB-nek a deviza árfolyamán, akkor abban az esetben meg kell nézni, hogy az MNB-nél mennyi az euróban közzétett árfolyam, és akkor először euróra kell átváltani azt a devizát, az eurót pedig utána forintra kell. A B verzió meg az, hogy dönthet úgy is a tulajdonos, hogy a külföldi pénzben megszerzett jövedelmet úgy váltja át forintra, hogy a bevétel megszerzésének napját megelőző hónap 15-én érvényes MNB árfolyamot alkalmazza, tehát ez a két módszer létezik. Nyilván érdemes megnézni, hogy melyik a kedvezőbb, pláne manapság figyelembe véve a tegnapi árfolyamot is.
Na még egy akkor, és aztán tényleg nem tudunk a végére érni megint. Investomi kérdezi, hogy egy dán online broker cégnél vettem amerikai részvényeket, amelyekre osztalékot fizettek. Levontak az osztalékból 15%-ot. Ezzel teljesítettem a magyar adófizetési kötelezettségemet, ugye? Volt kötvényem is, amire kamatot fizettek, ebből viszont nem vontak le semmilyen adót. Mi most a helyzet?
Igen. Ezeknél a külföldi befektetéseknél jellemzően, hogyha valamilyen brókercég, befektetési vállalkozás vagy bank, amelynél rendelkezünk a portfólióval, nagy az esély rá, hogy ez egy úgynevezett ellenőrzött tőkepiaci ügylet legyen. A múltkori adásban is érintettük már ezt a kérdést, viszont nem mindegy, hogy mi minősül ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek, hiszen jellemzően ide tartoznak azok a szolgáltatók, amelyek európai gazdasági térségben vannak beegyezve, illetőleg olyan országok, amellyel a Nemzeti Banknak van információ cseréje, meg Magyarországnak adóegyezménye is. De azért ilyen klasszikus helyszín, például Egyesült Államok is ebbe a kategóriába tartozik, és hát értelemszerűen a kérdésben szereplő Dánia is EGT tagállamnak minősül. Tehát ez azt jelenti, hogyha ottani pénzpiacon valósult meg az ügylet, akkor abban az esetben ez ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek fog minősülni, és éppen ezért az SZIA bevallás szerint is ugye ez ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek fog minősülni, amely után ugye 15% lenne az SZIA szocho nélkül, viszont már levontak kint 15%-ot ebből az osztalékból, tehát hogyha megnézzük az adóegyezményt, ugye ez amerikai részvények voltak, akkor abban az esetben ugye Magyarországon már nem keletkezik SZIA fizetési kötelezettség, mert meg beszámíthatom a külföldön megfizetett 15% SZIA-mat, viszont szocho fizetési kötelezettség mindig lesz utána.
Világos. És ugye, hát ez akkor szép, hogy csak bonyolultabb
is a rendszer.
Igen. Ami érdekes, hogy a kamat viszont nem tartozik bele ebbe az ellenőrzött tőkepiaci ügylet kategóriájába. Kihagyták a kamatot. Az osztalék, árfolyamnyereség, devizaátváltások ebbe a kategóriába tartoznak, de a kamatot külön kell kezelni, viszont a jó hír az, hogy nem eredményez ez adózási szempontból nagyobb kellemetlenséget, nem mondták le a kamat után külföldön az adót, ezért nincs is mit Magyarországon beszámítani, úgyhogy klasszikus módon a magyar szabályok szerint a kamat után lesz 15% SZIA, viszont szocho-t ugye nem is kell fizetni a kamat után, amit elért.
Hát ez remek.
Óriási ember legyen
SZIA a szocho, nem? Az osztaléknál pedig pont fordítva,
igen.
Mert ott már levonták, az nincs, de a szochóval még itthon vonulhatok külön a kasszához. Óriási.
Jó, hát két izgalmas kérdés kimaradt, meglátjuk, hogy vagy folytatjuk, vagy valami aktuális hírrel megyünk tovább a következőben, és a maradék...
Mint az esküvőknél, hogy akinek van még valami észrevétel, az mondja most, hogy hallgass el mindörökre.
Így van.
Mert sose jutunk túl a kérdésekre, ami nem baj egyébként.
De az mindig lesz kérdés.
Nem, tök jó, mert ezek ilyen életszerűek.
Majd tartunk egy ilyen blokkot.
Igen, rendben. Csaba, nagyon köszönjük, szép napot.
Nektek is, sziasztok.
Szia. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.